Van, szeretett testvéreim, három őszinte és döbbenetteljes vallomást hallottunk az elhangzott szentírási szakaszok mindenikében. Az első olvasmányban maga a próféta Izaiás így kiáltott fel: jaj nekem, végem van! Tisztátalan ajkú ember vagyok, és tisztátalan ajkú nép között élek. A Szentleckében Pál apostol ezeket írja a korintusi híveknek: én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem Isten egyházát. És az evangéliumban pedig a csodálatos halfogás után, amikor Péter látja a logikával ellentétes csodát, hisz olyan órában küldte Jézus őket halászni, amikor az lehetetlen volt, és ő Péter ebben szakember volt, akkor a megrendült Péter kijelenti: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Számomra azért döbbenetesek, kedves testvéreim, ezek a vallomások, mert nagyon patinás egyéniségeknek az ajkairól fakadt, vagy éppen a tolláról Pál apostol esetében. Ha belegondolunk, Izaiás próféta az Ószövetség legnagyobb prófétája. Könyvének terjedelmében is nagy, de mint ember is óriási, és hát ő ez a hatalmas nagy ember, akit úgy nevezünk, hogy az Ószövetség evangélistája, tartja magát méltatlannak arra a szolgálatra, amire az Úr hívja, bűnös ajkú embernek nevezi magát. Pál apostol, ahogy kiderül a leveléből, a legeredményesebb apostol, többet dolgozott egyedül, mint a többi együttvéve, és mégis azt mondja, hogy elvetéltnek megjelent nekem is. Arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak hívjanak, hiszen üldöztem Isten egyházát. És Péternek a vallomása is ebbe a kategóriába tartozik, hiszen jól tudjuk, hogy ő Krisztus földi helytartója, az egyháznak a vezetője, az egyháznak a szikla alapja, mondja azt, hogy menj el tőlem, Uram, én bűnös ember vagyok. Arra is oda kell figyelnünk, kedves testvérek, ezeket a vallomásokat elemezve, hogy a vallomástevők mikor tették, mit vallottak, és utána mire vállalkoztak. És újra veszem mind a háromnak a személyiségét. Izaiás próféta meghívása elején tisztátalan ajkú embernek nevezi magát, és arra kap meghívást, most figyeljünk, hogy az általa tisztátalan ajkakkal a legszentebbet, akit a próféta maga háromszor szentnek mond, az Isten szólaltassa meg, az Isten üzenetét adja tovább azokkal a bűnös ajkakkal. Döbbenet! Pál apostol, az eredményes hithirdető, még mindig emlékezik egykori múltjára, Saulkénti viselkedésére. Ő meg arra kapott meghívást, hogy amit tűzzel, vassal ki akart írtani a kereszténységet, azt most hirdesse. Tehát pontosan az ellenkezőjét kell tennie, amit korábban tett. Péter apostolnál is érdekes a helyzet, ugyanis ha valaki előről elkezdi olvasni a Lukács evangéliumát, kiderül, hogy a negyedik fejezetben, Kafarnaumban már vendégül látja Jézust, már tanulja Jézus csodáinak, hiszen meggyógyítja a zsinagógai istentisztelet után Péter az anyósát, és most pedig, amikor a tópartján egy tömeg özönlik Jézus után, ő nincs ott, ő közömbösen mosogatja a halász hálóját, amit egész éjszaka elszennyeztek a sikertelen halászat kapcsán. És ez a pillanatilag közömbös Péter, aki rá se hever itt arra, hogy ott van Jézus, amiután Jézus elkéri az ő csónakját és abból tanít, amiután megtörténik a csoda, arra kap küldetést, hogy az egyháznak a szikla alapja legyen. Értjük az érdekességet? Szinte rá se heverít Jézusra, és mégis arra kap megbízatást, hogy ő legyen a szikla alap, ő legyen az, aki a többieket megerősíti hitükben az idők folyamán. Hát igen, testvérek, ezek roppant érdekes dolgok, és ezekből úgy néz ki, hogy Jézus kifejezetten az olyanokat keresi, de maga az Isten is, akik gyöngék, gyallók, tele vannak hibákkal, bűnökkel, akik emberi mércével mérve elesettek, semminek, senkinek látszunk. Úgy néz ki, hogy Isten, de maga Jézus is olyanokat keres, akik belátják, hogy saját erejükből semmire sem képesek. Illetve önön erejük csupán csak annyira való, hogy oda engedik Istennek, Izaiás az ajkait, Pál a száját, a kezét, a tollát, Péter pedig elesett voltát, és a többit pedig elvéci az isteni kegyelem, és ezt Pál apostol meg is fogalmazza, amikor azt mondja, de Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, rám árasztott kegyelme nem marad bennem hatástalan. Igen, összegezve, kedves testvérek, Isten olyan embereket keres, akik szerények, akik alázatosak, akik tisztában vannak azzal, hogy ők csak eszközök Isten kezében. Isten az, aki a nagy tetteket szerény, egyszerű, tehetségtelen, sok esetben tehetségtelen emberek által megvalósítja. És úgy néz ki, hogy ezzel mind a három szóba hozott egyéniség, Izaiás próféta, Pál apostol, illetve Péter maga is tisztában volt. Mind a hárman átélték azt a döbbenetes igazságot, hogy az elhívás sohasem az alkalmasságot, hanem a küldő Isten kegyelmét jelenti. Sem Ferenc pápa, az egyház nem tudom hány ezer püspöke és papja, zárva a sort velem, egy sem vagyunk alkalmas arra, amire vállalkoztunk, mert az elhívás nem az alkalmasságot, hanem a küldő Isten kegyelmét jelenti. És annyira tud Isten tevékenykedni és működni, amennyire mi megpróbálunk eltűnni, felszívódni önmagunk akarása és kínálása helyett teret adni, helyet adni az isteni kegyelemnek. Ennek a megértetésére hoztam két példát. Remélem ez a két példa közelebb viszi kedves testvéreimet a lényegnek a megfogásához. Azt hiszi, Szent Ferenc életében olvasom a kedves történetet. Angelo barát, az egyik testvér a ferences rendből, éppen otthon van az anyakolostorban. És megjelenik a kolostorban egy rablóbandának a három tagja, és mit ad Isten, ezek a rablók most nem fegyverrel jöttek, hanem egyszerűen élelmet kérnek a kolostorban otthon lévő Angelo testvértől, a baráttól. Angelo, látva, hogy kiszolgáltatottak ezek a rablók, hát nem ad nekik semmit sem, hanem egyszerűen alaposan leteremtette, összeszitta a rablókat azokért a problémákért, amelyeket a környéken okoztak, és üres kézzel elkergette. A három rabló mit kezdett ezzel a boldogtalan baráttal? Hát elment, üres kézzel. Nem sokkal később hazaérkezik Szent Ferenc, És Angelo testvér, mint sikertörténetet mondja el a rablókkal történt találkozásukat. És ekkor Szent Ferenc így szólt Angelo testvérhez. Nem tudod, hogy mindenkinek, aki velünk találkozik, meg kell tapasztalnia életünkön keresztül Jézus szeretetét? Azonnal menj, ha kell, hegyen, völgyön át, és keresd meg a rablókat. Vidd el nekik ezt a kenyeret, és ezt a korsó bort, amit éppen most kaptam ajándékba. Kérj tőlük alázatosan bocsánatot, és kérd meg őket az én nevemben, hogy ne raboljanak tovább itt a környéken. Féljék Isten! Te pedig maradj ott náluk, alázatosan szolgáld ki őket, főzzél nekik, takaríts utánuk, lásd el őket étellel és itallal, mindaddig, amíg meg nem változtatják az életüket. Hát Angelo testvérnek nem esett valami jó ez a parancs, de hát engedelmeskednie kellett és elment, Ferenc pedig nyomban visszavonult imádkozni. Telt múlt az idő, és egyszer csak egy szép nap megjelent Angelo testvér a három rablóval, akik megtértek, magukra öltötték a ferences ruhát, és életük végéig ferences testvérként szolgálták az Istent és embertársaikat. Az a kérdés, kedves testvérek, hogy itt kigyőzte le vajon a rablókat? Angelo barát vagy Szent Ferenc? Egyik sem, de mindannyian. A rablókat az győzte le, aki tisztává tudta tenni Izaiásnak a bűnös ajkait. Az, aki meg tudta téríteni, és a másik táborba tudta átállítani a dühöngő Sault, és lett belőle Pál apostol, az evangélium vértanúja, azt térítette meg a három rablót, aki erősítette Péter apostolt. Isten győzte le őket, Angelo testvér, Szent Ferenc mindössze csak eszközök voltak. És azért győzött Isten ügye, mert ők fel tudtak szívódni az isteni akaratba, bele tudták adni önmagukat. Mert Isten volt az, aki megtérítette ezeket az embereket. Értem a második példám, az ígért második példám következzék. Ezt Pió atyának, sokunk kedvence Páter Pió, Pió atyának az élet történetében olvastam. Egy Ugandában szolgáló misszionárius, bizonyos, de Márki atya súlyosan megbetegedett. Már úgy nézett ki, hogy fölöslegesen tanulta meg azt a sok nyelvet, meg amit a misszióban tudni kell, mert meg fog halni. Egy ismerőse viszont elment Pió atyához, és elmondta, hogy van neki egy nagyon tehetséges misszionárius barátja Ugandában, súlyos beteg, haltoklik, Pió atya, imádkozzál érte. És Pió atya imádkozott, de Márki, a misszionárius meggyógyult, visszatért munkájához, és folytatta az életét. Később ez, aki közvetített a misszionárius és Pió atya között, megkérdezte Pió atyától személyesen, hogy a misszionárius atya azért, hogy a te imád közbenjárására meggyógyult, tehetne-e érted valamit? Mivel tudnál meghálálni, hogy te imádkoztál érte, és ő meggyógyult, visszatérhetett munkájához? És képzeljék el, mit mondott Pió atya? Azt mondta, mondd meg neki, hogy adja nekem a pénteki napját. Mondd meg neki, hogy adja nekem a pénteki napját. És ez a közvetítő tudta, hogy az Ugandában szolgáló misszionárius atyának a péntek a legnehezebb napja. Akkor van a legtöbb emberrel dolga, akkor mutat be több szentmisét, akkor tanítja az embereket, és még néha-néha a szenvedésből is kijut. Ugyanakkor jegyzi meg az életrajzíró, ez a közvetítő hallotta, füle hallotta, saját fülével, hogy Pió atya gyakran kérte rendtársait, amikor már olyan sokan álltak a gyóntatószék előtt, hogy alig bírta, alig győzte, sokszor 16-18 órát is gyóntatott, adjátok nekem a pénteket, és én nektek adom a hetet. Miről szól ez a történet? A nagy gyóntató, a 20. század nagy szentje, Páter Pió tisztában volt a kegyelem erejével. Tudta, hogy a többieknek felajánlott imái, munkája, szenvedése segíti az ő munkáját, segíti az ő szolgálatát. Ezek nélkül nincs eredmény. Ő ott megfeszülhet a gyóntató székben, ha valaki nem esdi ki a kegyelmetet, akkor nincs eredmény. És kérte, és újra kérte, adjátok nekem a pénteki napotokat. Na ne az olyan napot, amikor nem böjtölünk. Komolyan megért pénteki napot. És akkor az a kérdés, hogy mit is vigyünk magunkkal a mai vasárnap. Legelőször azt, hogy ne szégyeljük beismerni gyengeségeinket. Az nem szégyen. Az volna szégyen, ha nagyzolnunk és másnak mutatnunk magunkat, mint amit vagyunk. De aki beismeri gyengeségeit, gyarlóságait, abba bele tud kapaszkodni a kegyelem. Aki ezt nem ismeri el vagy be, arról lepattog minden. Gyengeségeinkben hagyatkozzunk a mindenható Istennek a szeretetére. Hogy ahogy Szent Ferenc mondta, aki velünk találkozik, az tapasztalja meg Isten szeretetét. És a legfontosabb üzenetként azt kötném testvéreimnek a lelkére, hogy adjuk oda egy napunkat annak, akinek éppen szüksége van rá. Édesapák, édesanyák, nagymamák, nagytaták, fordult meg a fejükbe az, hogy egy napjukat a gyermekeikért odaadják Istennek. A legnehezebb napok. Én szentül meg vagyok győződve, ha tudatosítanunk, hogy a valakiért odaadott nap a maga tömény kihívásával, szenvedésével, amit magunkra vállalunk, kegyelmet tud adni annak, akiért felajánlottuk, azt hiszem, hogy kemény böjtöt tartanunk naponta, csak hogy a szeretteinknek jól menjen. Persze, ha nem mondták ezt nekünk, akkor nem vagyunk hibások, de ma hallottuk. Mától megtehetjük. Adjuk oda egy napunkat a pápáért, a pápa látogatás sikeréért, az egyházközség ügyéért, gyermekeink hitéért, népünk megmaradásáért. Annyi minden van, nem elég egy hét, egy hónap, hogy odaadjuk egy-egy napunkat valamiért. Odaadjuk egy-egy napunkat valamiért, akkor meg fogjuk tapasztalni az isteni kegyelmet, amely nem általunk, és mégis általunk elvégzi azt, amit Isten el akar végezni, ha mi végig, mindvégig, szerényen, egyszerűen csak eszköznek tudjuk magunkat, ahogy azt Izaiás próféta, Pál apostol és Péter apostol is tudta. Hát ezekhez kérjünk a mai vasárnapon Istentől kegyelmet és erőt.